Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Megérkezett a karok méret kategória villanyhajtású testvérmodellje a Skodához. A régen vált alsó közé kategóriás R-Roc nem csak új kibocsátásmentes hajtáslánccal bővíti a márka kínálatát, de ebben az új modellben testesül meg elsőként a Skoda vadonatúj úgynevezett modern solid design filozófiája. Ennek egyében többek között szakítottak a márka emblémával, és mindenhol az autó elején, hátulján és a kormánykeréken egy új stílusú Skoda felirat hirdeti a változást. Ugyancsak újdonság a modellváltozatok újfajta típusjelzése, az E-Roc 50, az E-Roc 60 és 86 megnevezés sokban hasonlít az Audi nem túl logikus megoldására. Óriási reményekkel vágott neki a Volkswagen koncern és maga a cseh gyártó az E-Roc fejlesztésének, hiszen ez a modell lehet az egyike Európa azon elfogadható árazású elektromos autóinak, amelyekkel a kontinens felveheti a versenyt a kínai nyomottárú villanyautó dömpinggel. A fejlett elektronikával felvértezett minden ízében modern, fiatalos megjelenésű E-Roc pedig valóban sokat ígér. A közel 4,5 méteres impozáns küllemű hátsó kerék meghajtású vagy összkerekes kocsitestbe többféle hajtásláncot is beépítenek, így a hatótávja 370 és 560 km között szóródik. A DC töltési teljesítmény pedig modellváltozattól függően 145 és 175 kW közé esik. A Skoda egyelőre egyedülálló újdonságáról Németh Jánost, a márka magyarországi márka igazgatóját kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Engem nagyon meglepett már a névadás is. Az autóról is majd sokat fogunk beszélni, mert az is nagyon kicsit kilógja Skoda sorából. Gondolom azért, mert ez a design elem, amit most beépített a gyártó, először jelenik meg ilyen komplexen, de maga a név az önmagában olyan spanyolosan hangzik. Miért?
Beszéljünk akkor erről egy kicsit. Kezdjük távolról, vagy mondjuk azt, hogy induljunk a kályhától. Amikor a Skodának megjelentek az első SUV-i, akkor ugye mindig K-val kezdődtek a neveik, és Q-val végződtek, ebből egy hagyományt vagy szokást kreáltak. De ugye ezek alapvetően belső égési modellek voltak, gondolok itt a Karokra, a Kodiakra, aztán a Kamikra. És amikor az első elektromos SUV-ink, az Enyaq megjelent, akkor szerették volna folytatni azt a hagyományt, hogy a Q-ra végződés megmaradjon, de egyben érzékeltetni is szerették volna, hogy ez valami teljesen más, utalva az elektromos hajtásra, ezért E-vel kezdődött, így született meg az Enyaq. Itt is szerették volna folytatni a hagyományt, hogy ha elektromos SUV, akkor kezdődjön E-vel, és lehetőleg végződjön Q-val. Ráadásul adja magát, hogy ez egy Karok méretosztályú autó, játék a szavakkal, elektromos karok, electric karok, és ezeknek a szavaknak az összeolvasztásából keletkezett az E-Roc. De ami ennek a dolognak a szépsége, az leginkább az, hogy ugye mi az importőrnél már évekkel korábban, mint hogy egy modell piacra kerül, bizonyos információkhoz hozzájutunk, látjuk ezeket a makett modelleket különböző termékprezentációkon, a kezdetleges modelleket évekkel korábban. És az az érdekes, hogy ez az autó, nyilván van egy ilyen belső kódneve, hogy mondjuk SK261, most csak mondtam valamit, tehát ezek így el vannak nevezve, de már nagyon régóta E-Roc néven futott, és hangsúlyozták, hogy ez egy ilyen, majd biztos más lesz a végső neve, ez csak egy ilyen belső gyári kód névjáték a szavakkal az elektrik karokból, hogy ez lesz az elektromos méretű karok, de mi lobbiztunk azért, és kifejtettük mondjuk úgy, hogy tetszésünket, hogy annyira jó ez a név, annyira hozzászoktunk, hogy ne változtassák meg, felesleges egy másikat keresni, és végül is ezt elfogadták. Azt nem gondolom, hogy ez a magyar lobbinak az ereje volt, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek tetszett ez a
név. Van egy pikantériája azért a névnek is, hogy az L az elektromos, a Roc meg K-val, vagy Q-val íródott, de hát ugye van egy testvér márkának egy modellje, a T-Roc.
Igen, de tudomásom szerint ahhoz semmi nincs köze. Nincsen.
Annál is inkább nem, mert hogy most már térjünk rá tényleg ennek az autónak a bemutatására, mert formailag ez teljesen más. Egészen új stílust visz be a Skoda design filozófiájába. Előnézetből is egy igazi ízigvéli lapos kupés SUV képét mutatja, széthúzott, vékony fénycsíkkal, ugye ennek aztán van egy extra változat, amikor összeköti a két fényszórót egy fénycsík. Fantasztikus a dizájn. Egészen más, mint a korábbi SUV-k a Skodánál.
És kiemelt fontossággal is bír, hiszen ez az a modell, ami a Skodának az új dizájn nyelvezetét meghatározza.
Nekem
ez
tetszik.
A hírvívője, az első tetszik. Tagja, ami magán hordozza az úgynevezett modern solid formanyelvet.
Miért modern és miért solid?
Erről a gyári dizájnerek nagyon hosszasan tudnak beszélni. Gyakorlatilag a solid az angol ugye nagyon nem azt jelenti,
mint a magyarul.
Szükség volt a márkának egy megújulására, és gyakorlatilag ezekkel a robosztus formavilág úgy döntöttek, hogy a koncernben a Skoda lesz az, aki ezt a robosztus formavilágot határozott élekkel tarkítva tovább viszi. És ahogy mondtam, az Aero ennek az első megtestesítő, és van még egy szó, amit itt előszeretettel használni, ezek a Tehidek, tehát a motorháztetőn a korábbi Skoda Power Dome, hogy a logó benne csücsült egy ilyen kimélyedésben, az most átalakul, és azok helyett érkezik ez a
felirat.
Lelapított hűtőmaszk, illetve nagyon fontos, hogy a Skoda logót Skoda felirat fogja váltani.
Nem kár ezért a 100 évnyi hagyományért, hogy feladta a gyár?
Hát ezt nehéz így megítélni. A Skoda logó megmarad egyébként a Skoda logó, és elmondták egyébként, hogy ahhoz, hogy ez védje egy oltalmat, élvezhessen továbbra, és ezért valahol használni kell, és például a keréktárcsáknak a közepén meg ott fog lesz. Maradni a Skoda logó, de például már a kormányon és az autó hátulján szintén nem, azt felirat váltja.
A kocsi eleje és a kocsi hátulja az teljesen más filozófiát, forramai filozófiát mutat, mint a Kodiak, vagy a többi Skoda, akár még a Superbet is vehetjük alapul.
De a testvértől is nagyon jelentősen eltért, tehát az Enyaqnak is nagyon más az orra, és egyébként az Enyaq facelift, az arculati, ugye a ránc felvarrása, az Elroq bevezetését következő negyed évben érkezik, és az Enyaq faceliftnek a legnagyobb változása az lesz, hogy megkapja az Elroqnak az orrkiképzését majd.
Az orrkiképzés ugye az is érdekes, mert megszűnt a légbe ömlő nyílás, helyette egy fényes, fekete műanyagot kapott, ami egyébként automatikusan nyitható, abban az esetben, hogyha úgy érzékel az autó, hogy szükség van az akkumulátorok hűtésére.
Ez pontosan így van, erről többet nem is tudok mondani, de gyakorlatilag ugye arra volt szükség. Elektromos autóknál ugye nincs szükség arra, hogy komoly mennyiségű levegő kerüljön a motortérbe, hiszen nincs szükség ott a hűtőnek a légárammal történő hűtésére. Valóban csak akkor, hogyha az akupak túl melegedne, akkor tud szabályozottan valamennyi levegőt beengedni és oda elvezetni.
A forma az úgyis megosztó lesz, sokakat megnyer, sokakat esetleg taszít a márkától. Szerintem ez a változás nagyon jó irányú lépés volt. De üljünk be a kocsiba, hogy mit lát a vezető. Ebben is van egy kis változás, bár itt azért már vannak áthallások néhány testvérmodellből.
Tegyük tisztába a dolgot olyan tekintetben, hogy műszakilag az Elroq a nagyobbik testvérével, nem véletlenül használom ezt a kifejezést, az Enyaqkal nagyon-nagyon sok azonosságban osztozik. Tehát a két autó a műszaki paramétereit tekintve, az akkumulátor technológiától kezdve a motorig, a különböző szabályozó és vezető lehetségekig, majdnem, hogy teljesen azonos, csak egy kisebb méretű kaszni lett erre ráépítve. Jól szemléltett egyébként a műszaki hasonlóságot az, hogy a két autónak a tengelytávja, a két autónak a szélessége, az teljesen megegyezik, magasságban minimális az eltérés, és egyébként csak, hogy tényleg kontextusba helyezzük, az Elroq 16 cm-rel kisebb az Enyaqnál, tehát nem lesz azért egy annyira nagyon pici autó.
Hatalmas belső teret jelent ez a
igen,
dolog.
Igen, és most utána is néztem, mert meglepődtem, mert ugye a elnevezést már levezettük, hogy a karok méretosztályra próbál hivatkozni, de egyébként a karoknál ez az autó nagyobb méretekkel rendelkezik.
Például a tengelytáv, az nagyobb.
Például tengelytáv, például hosszabb, például szélesebb, például magasabb, tehát a külméretekben nagyobb. Egy dologban kisebb a karoknál, az a csomagtere, ez pedig abból adódik, hogy az elektromos autónak, jelen esetben az
Elroqnak,
nem csak az akkumulátornak, hanem a villanymotor, az gyakorlatilag a csomagtartó alatt helyezkedik
el. Hátsó kerékhajtású autóról van szó.
Szériában igen, ugye a legerősebb változat a 85X, az ami négykerekes, annak viszont két villanymotorja van.
Azért mondjuk valamit a beltérről, tehát a nagyon letisztult a műszerezettség, a műszerfal, nagyon tetszik, hogy egy 13-szoros kijelzővel lehet matatni vezetés közben, olyannyira szó szerint matatni, hogy tekerőgombok kerültek alá, rá, mindenféle dolgot meghagyott a Skoda azok közül, amelyet az emberek, a vezetők már régóta hangsúlyoznak, hogy véletlenül se legyen szoftveres alapú. Tehát többek között ugye a hangerő, a klímaszabályozás, meg egy jó pár dolog még.
A legnagyobb változás egyébként itt érhető tetten az Enyaqhoz képest, amit ugye mondjuk azt, hogy talán jobban ismernek az ügyfeleink, vagy a márka iránt érdeklődők, hogy az infotainment rendszer az teljesen megújult, egy sokkal gyorsabb menüjű, személyre szabhatóbb, mesterséges intelligenciával támogatott.
Laura? Azt hiszem.
Így ugye? Van. Uh-huh. A mesterséges intelligenciával támogatott kezelőszer van, és ahogyan mondtad, valóban megmaradtak alul a legfontosabb funkcióknak fizikai kapcsolók, hiszen korábbi visszajelzések alapján a Skoda ezt figyelembe vette, hogy az ügyfelek nem szeretnek mindent úgymond tapipadon keresztül, vagy érintőképernyőn keresztül állítani, hanem fontos az, hogy a leggyakoribb funkciók azok gyorsan gombnyomásra elérhetőek legyenek. Ennek egyébként biztonsági szerepe is van, hogy nem atasson
abszolút,
az ember a kijelzőt fülkészve, hanem rutinból tudja, hogy hova kell nyúlni.
Szerintem sokan fognak emellett az autó mellett dönteni azok, akik nagyon nagyra becsülik ezt a célt, ezt a szellemséget, hogy meghagyják a tekerőgombokat. Magam is úgy vásároltam egyszer autót, hogy az volt a fő döntési szempont, hogy középen legyen egy analóg óra. Ez egy nagyon fontos szempont volt. Maga a kormány is érdekes számomra, mert hogy eltűnt ugye a logó, egy Skoda felirat van rajta, ugye?
Így van.
Ami ráadásul más betűtípussal van szedve, mint az eddig ismert.
Ez is része a márka megújulásának. Egyébként az arcolata meg a C-ben mi ezt már használjuk egy ideje. És ide kapcsolódik az is, hogy például a márka kereskedéseink is át fognak esni egy arcolati megújuláson. Ez az idei évben kezdődik.
Már sokadik átalakulást tegyük hozzá.
Hát gyorsan repül az idő. Az utolsó az 8 évvel ezelőtt volt, úgyhogy és más színek is vannak. Van egy sötétebb zöld és egy világosabb zöld főbb arcolati szín. De valóban a Skoda felirat is megváltozott, az úgynevezett, hogy a cseh nyelvben a hatchback, ami az S-nek a tetején van, az most így úgymond ebbe az írásmódba, a tipográfiába így belesimult, és egy ilyen...
Tehát megszakítja az S betű felső kunkorját, viszont nincs a V betű fölötte az S betűnek.
Nincs, hanem azt csak a jelzéssel. V alakot formázó van, gyakorlatilag az S-nek a felső, hát nevezzük szárába, belesülyeztet, tehát kiolvasható belőle, hogy azért ez...
Hát ennél azért lényegesebb, nagyobb innovációt tartalmaz a karosszéria.
Ez így van.
Pláne, ami alatta dübörög. Hát számomra nagyon meglepő volt, hogy egy ilyen alsó-középkategóriás, majdnem kis autó, de mégis kis-nagy autó, hiszen 4,5 méteres beszélünk, milyen sokféle hajtásláncot kapott, és milyen komoly felszereltséget.
Háromféle akupakkal rendelhető az autó, ugyanúgy, mint ahogy az Enyaq kezdődött. Ugyan az Aerokról beszélünk, de az Enyaq majd az 50-es a legkisebb aksicsomagot nem fogja megkapni a faceliftől kezdődően. Viszont egy kisebb méretű autóban, amit feltételezhetően az ügyfelek gyakrabban fognak rövidebb távokra is használni, ott ez elegendő lehet. Van egy 50-esnek, egy 60-asnak és egy 85-ösnek nevezett akucsomag, ezekhez különböző motorteljesítmény társul. A legnagyobbat lehet kérni egyébként 4 kerékhajtással is, ami egyébként akár 560 kilométeres hatótávot is lehetővé tesz, és ami nagyon fontos, hogy tovább növelték az akuknak a töltési sebességét, már akár 175 kWh-val is lehet ezeket tölteni, ami azt jelenti, hogy ugye azt szokták megadni elektromos autóknál, hogy 10-80%-ra mennyi időt tölt fel, ez 25 perc alatt megvalósítható.
Optimális helyzetben,
gyors.
Igen. Optimális helyzetben.
És ugye folyamatosan nő a gyors töltőknek a száma országhatáron belül, és Nyugat-Európában pedig még gyorsabban.
Hát ugye a hatótáv az 560 km a legnagyobb motoros E85-össel, ugye?
Így van.
És ott 210 kW-os maga a motor, 545 Nm leadására képes, ez brutális.
Hát ez több, mint elegendő.
Több, mint elegendő, így van. Bár láttam kínai autókat, ahol 1200 lóerővel próbálkoznak, de hát fölösleges.
Lehet, hogy a normál Crestan folyamán nem is biztos, hogy elegendő, mert egyébként pont Kínában volt erről egy cikk, hogy az emberek nincsenek hozzászokva ehhez az óriási nyomatékhoz és motorteljesítményhez, és a hirtelen, most időzősen gázreakció, tehát amikor rálép a gázpedára, olyan gyorsulást tudnak már ezek a villanyautók, hogy aki nincs ehhez hozzászokva, az nagyon könnyen tud balesetet okozni.
Nekem az érdekes, hogy az E85-ös és az E85X, ugye ez egy 4 kerékhajtású, összkerekes, úgy arányik egymáshoz, hogy kicsit gyengébb a négykerekes 10 kW-tal az összteljesítménye a két villanymotornak. De hát nyilvánvalóan ki van találva, hogy az első és hátsó kerék hajtására az bőven elegendő a 200 kW. Ugyanakkor ott van például a 180 kilométeres végsebesség, ugye ebben az esetben a nagyobbik motoros...
Igen, a kisebbeknél 160.
160, igen. Említetted a töltési sebességet, tehát a 175 kW az már nagyon rendben lévő, 175 kW rendben van, még a kisebbik motorosok 145-165 kW-os teljesítményével sincs probléma. Kérdés az, hogy van-e elegendő ilyen töltő Magyarországon?
De még nincs, de nagyon komoly fejlesztések vannak napirenden egyébként, és én is tudok több töltőállomás, és most nem akarom őket névileg megnevezni, akik nagy sebességű töltőket telepítenek.
A 11 kW-os AC töltés pedig általános minden modellnél, ugye?
Ugye a legtöbb irodában, vagy akinek villanyautója van otthon, az a előszeretettel szokott a garázsába egy ilyen fali töltőt telepíteni, mert ezekkel 4-5 óra alatt kényelmesen fel lehet tölteni az autót nagyon alacsony töltési szintről, szinte teljesen tele. Gyakorlatilag az irodában mi is így töltjük a villanyautóinkat.
A fogyasztásáról még én nem olvastam semmilyen konkrét adatot, nem tudom, te tudsz-e valami belső gyári információról. Most valaki azt írta egy tesztbe, egy bemutatóban, hogy szerintem most kalkuláljunk a 20 kWh-s 100 km-es tempóval, szerintem ez butaság, ennél lényegesen kevesebbet fog fogyasztani.
Én is ezt gondolom, mert én ENIAC-ot használok most már 1-2 éve, a legerősebb és legnagyobb töltősű, vagy legnagyobb a kupakkal, és én 19 kW körüli átlaggal járok.
Itt a kezemben van egyébként egy táblázat, egy megjelent újságcikk melléklete. Árakról nem beszélhetünk, de így csak érzékeltetni.
Nincsenek is még meg a magyar árak, de folyamatban van az
Németország árat, azt közölte az újság is, de azt sem akarom mondani, mert nem engedi a magyar jogszabály, viszont érzékeltetném, hogy jó, hogy a Skoda Errak 50-es, tehát a leggyengébbik változat 370 km-es hatótávot ír itt a WLTP szerint, és a konkurenseket is leírja, hát azok mindegyik magasabb. Jó, hát a Tesla Model Y 600 km.
De még azért az egy nagyobb autó.
Igen, igen, de itt van a BYD Atto 3, vagy a Kia Niro EV, de ezek is nagyobbak, kb. 100-150 km-es hatótával, csak hogyha itt van egy másik rubrika, amit most nem mondhatok, az ár, az nem mindegy. Tehát árértéket kell nézni, és bizony ez a 370 km, mint belépő modellre vonatkozó hatótáv, azért ez megsüvegelendő.
Igen, bár mi azt gondoljuk, hogy a közepes, tehát a 60-as változat az lesz
az. Igaz, így van.
Mi arra szeretnénk úgymond kiélezni, vagy kihegyezni az árazási politikánkat is, hogy ez a volumen modell, ennek legyen egy nagyon attraktív ára, és ez folyamatban van. Egyébként a jelenlegi terveink szerint október végén fogjuk tudni elkezdeni a modellnek az előértékesítését, kint lesz a honlapunkon a konfigurátorban, és az első autók pedig jövő év februárban gyártódnak Magyarország számára, márciusra tervezzük a piaci bevezetést.
És hát ugye lesz sportosabb verzió is, meg lesz egy első kis szériás gyártmány is, ugye elején talán csak azt lehet megvásárolni. Ezeket mi különbözteti meg az alapmodellek?
Ez a First Edition, ez így a alapítók előtti tisztelgés, színes biztonsági övek, inkább mondjuk az, hogy dizájnban tér el, mi ebből nem kapunk, hozzánk ebből nem érkezik. A többi verzió viszont elérhető.
Sportline?
Az lesz. Az egy standard felszereltségi szint.
Viszont ott elég komoly különbségek vannak, például a leültetett hasmagasság, egy csomó belső kialakítása, dizájnja.
Ugye RS ebből a modellből nincsen, de aki jobban szereti a sportosabb kagylóüléseket, a dizájnt, több alumínium használatot, ott az ő igényének is igyekeznek megfelelni.
Az elején említettem, hogy nagyon látványos az orrkiképzés, hiszen egy fénycsíkat és kivilágítható hűtőmaszk szerűséget is lehet találni egyes felszereltségeknél. Ez nem mindegyikre értendő, ugye?
Ez nem mindegyikre, de szériában mindegyik LED fényszórós. A jobbik felszereltségi szintek, azok viszont LED matrix fényszóróval vannak ellátva, ami 5 különböző módon tud működni. Van városi, vidéki, autópálya, időjáráshoz igazodó, sőt, turista üzemmód is, hogyha mondjuk elkerülnénk egy olyan országba, ahol jobb kormányos közlekedés van, hogy ott se vakíts el a szembejövőt.
És ez a bizonyos fénytyúkos megoldás, az milyen felszereltségi szinthez jár, vagy rendelhető?
Az autó már alapból így néz ki, tehát dizájnban nincsen aktiválva benne ez a funkció.
De lehet ilyet előfizetést kérni, gondolom.
A Connecten keresztül nagyon sok minden dolog elérhető, és utólag is aktiválhat az autóban, sőt ugye, ahogy az Enyaq is, ennél is már over the air, tehát gyakorlatilag nem kell bemenni márkaszervizbe, nagyon sok frissítés az rádióhullámokon keresztül, wifin keresztül.
Fél percünk van, hogyan ítéled meg az Enyaq és a Aeroq, vagy Karok és az Aeroq meg az Enyaq viszonyát? Tehát mennyire fogja bezavarni ezeknek az értékesítését az új elektromos autót?
Nem fogja, sőt, nagyon örülünk neki, mert hiányzott már egy kisebb méretű elektromos autó mi palettánkról. Látható, hogy az Enyaq az sokaknak túl nagy, idézésen túl drága. Ez az autó sokkal olcsóbb lesz, és méretben viszont minimális kompromisszumot jelent, csak hiszen az utas terét tekintve, pont láttam egy videótól, egy 188 cm magas újságíró beült maga mögé beállítva, és bőven Sakkász maradt föltette a feje fölött és a térd előtt is hely, tehát igazából bőven nagy a térkínálata.
Összességében egyetértesz azzal a megállapítással, hogy ez egyik lehetősége Európának, az Európa autógyártásnak, hogy fölvegye a versenyt, vagy a kesztyűt a kínai elektromos autókkal?
Lehetőség is, és kényszer is, tehát muszáj. Mert ugyan nagyon sokan még ragaszkodnak a belső égésű autókhoz, hivatkozva megszokásra, töltőhálózatra, bármire, illetve az, hogy nincs idejük töltögetni. Én azt gondolom, hogy szükség van ezekre az új elektromos autókra.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Németh Jánost, a Skoda magyarországi márka igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.